Sok szeretettel köszöntök mindenkit az előadás sorozatunk harmadik részén. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogyha lehet, akkor a telefonokat ellenőrizzük. Előadás sorozatunk mostani alkalma a verseny szellemről szól. Ugye az egész előadás sorozat az erőszak kiváltó tényezőiről szól. Volt már szó az előítéletekről, ugye, és ez volt az áróképkocka, hogy mit tehetünk az előítéletek ellen. Aztán volt szó múlt alkalommal az elvárásokról, ugye, hogy mi minden motivál bennünket arra, hogy alkalmazkodjunk, megtaláljuk az összhangot másokkal. És ugye a mai alkalommal pedig a versenyről, a versenyszellemről beszélünk. Tehát gyakorlatilag a világunkban mindenhol, minden területen verseny van, ugye? A kisgyerek már az oviban két nyelvet tanul, hogy majd az egyetemre megfelelőképpen felkészülve érkezzen meg, ugye? Tudnának mondani területeket az életben, amik, ahol versenyben vagyunk egymással, vagy a körülményekkel? Tanulmányi verseny, igen. Sportról sok szó lesz szó. Szépségverseny, főzőverseny, ugye? Otthon is, nálunk is verseny van, hogy szegény feleségem próbálja utalírni a gyerekek ízlésvilágát, és szegény mindig izgul, hogy ízlik-e, az is egyfajta verseny, ugye? Tehát versenyben vagyunk az idővel, versenyben vagyunk az anyagiakkal, versenyben vagyunk az egészségi állapotunkkal, ahogy halad előre az idő egyre nagyobb a küzdelem. Versenyben vagyunk a külső megjelenésért, versenyben vagyunk a tudásért, az információért, igaz? De versenyben vagyunk az információ megosztásáért, például az interneten, ugye erről is szó lesz. Tehát gyakorlatilag mindenhol verseny van. Egészséges az, hogy mindenhol versenyben vagyunk? Tessék? Attól függ, hogy melyik területet. Milyen területen egészséges a verseny?
Családi körben például nem lenne szabad családban.
Igen, azt mondjuk, igen, az rossz, amikor egy családban ugye a gyerekek úgy érzik, hogy a testvérüket jobban szeretik, mint őket. Ugye az nem annyira jó, bár lehet, hogy nem így van, csak mondjuk a gyerek érzi így. Tanulmányi verseny, igen. De végülis a világgazdaságban is verseny van, ugye? Minél több dolgot eladni, és fenntartható legyen a fejlődés, ugye? Közben azzal is versenyzünk, hogy minél később pusztítsuk el az összes levegőt magunk körül, de az is egy verseny, igaz?
Az is egy verseny.
Igen. Az egészséges egyébként, hogy mi ennyit fogyasztunk, és ennyit pocsékolunk, és ennyit használunk? Ugye, hát ahhoz képest, mondjuk nem lenne rossz ez, nem akarok ebben túl mélyen belemenni, hogyha a világon mindenki ennyit fogyaszthatna és ennyit költhetne, de hát azért tudjuk, hogy ez nem így van. Ugye? Tehát, ahogy már az eddigi alkalmakon is mindig mondtam, ez a könyv, aminek alapján készültem, az Aaron Becknek a Gyűlölet fogságában című könyve, azt mondja alaptételként, hogy bármit cselekszünk, de mindig a leggyorsabb döntéseinket is gondolatok előzik meg. Tehát döntéseket hozunk, kimondunk dolgokat magunkban, nem tudatosul, mert túl gyorsan és túl sokat sokszor döntünk. De például ugye ezek a mondatok, hogy aki kimarad, az lemarad. Olyan szépen hangzik, ugye? De valahol egy nagyon kegyetlen mondat, ugye? Amikor arra gondolok, hogy mondjuk a gyerekek ott vannak az egyetemén, és sokkal több gyereket vettek fel az egyetemre, mint amennyi be fogja fejezni, vagy mint amennyit egy egyetem el tud tartani, akkor tudjuk, hogy ott már egy elég kiélezett verseny van. Másodiknak lenni egyenlő a vereséggel, ez igaz? De azért, amikor drukkolunk valakinek, és második lesz, és elveszti a döntőt, akkor csalódottak vagyunk, mégiscsak, nem?
Vagy egy nagy ötös, nem a...
Hát nem mindegy, hogy ötös vagy négyes, az elég nagy különbség, ugye? De valahol a második hely is jó. Volt egy ilyen élményem, egyszer én is ilyen amatőr sportversenyen a csapatunkkal döntőbe kerültünk, és hát nagyon izgult mindenki, mert teljesen véletlenek sora előzte meg, hogy mi oda kerültünk, de hát óriási dolog volt, hogy döntősek vagyunk, és én azt a mondatot találtam kimondani a döntő előtti percekben, hogy én már elégedett vagyok a második helyel is, mert ez is egy szép eredmény. Önök szerint hogy reagáltak a csapattársaim? Majdnem leharapták a fejemet. És egy olyan döntő volt egyébként, ahol nagyon sok sérülés, szabálytalanság volt. Tehát nem volt egy örömjáték, hanem mindenki ráfeszült arra, hogy győzni kell. Ugye? A győzelem a fontos, nem a részvétel. Valahol ez...
Az olimpiai bizottság elnöke Kuberten Báró mondott, hogy a részvétel a fontos.
Igen, igen. De valahogy ezt így elméletileg tudjuk, de amikor benne vagyunk ezekben a helyzetekben, akkor valahol azért mégiscsak... Igen, mégiscsak bennünk van ez, hogy ha már itt vagyok, így van. Ha már itt vagyok, akkor valahogy azért győzni kéne. Miért jobb nekem, ha legyőzök másokat? És most nem csak a sport területén. Fontos, hogy legyőzzek másokat? Valahogy így vagyunk kondicionálva. Ugye vannak olyan társas játékok, amik például nem arra építenek, hogy egymást győzzük le, de viszonylag ritka. Ugye minden arról szól, hogy hát igen, ahhoz, hogy én előrébb jussak, ahhoz sajnos másoknak hátrébb kell kerülniük, és ebben én még segítek is nekik, hogy hátrébb kerüljenek, ugye? Vagy nézzük meg ezt a fiatalembert. Több leszek-e, ha erősebb vagyok másoknál? Vajon neki... De ő nem is erős egyébként, mert ugye egy ilyen felfújt lufi, így van. Neki mi lehetett a célja, hogy ilyen lett?
Feltűnni vágyás.
Mivel tűnik fel? De ő szép, tehát most hölgyeket kérdezem, hogy mint férfi ő egy ideális? Nem normális, ugye? Van egy sebész ismerősöm, azt mondja, csak bodybuildernek kelljen operálni, mert ráteszi a szikét, és elreped az ember minden felé. Kiszámíthatatlan, hogy fog reagálni. Így van. Meg hát ugye, azt se lehet mondani, hogy ez egy sport teljesítmény lenne, amit ő véghez vitt, mert ugye a sportnak mi volt eredetileg a célja, hogy egészségesek legyenek az emberek, ugye tömegsport. De hát ő mondjuk ezáltal egészségesebb lett, vagy könnyebben mozog? Ha most megkérnénk, hogy közd már be a cipőfűződet egyedül, nem biztos, hogy ez tudná teljesíteni ezt az egyébként nem túl nagy kihívást, igaz? Tehát milyen érdekes dolog az, hogy küzdünk valamiért, ott van a szemünk előtt, hogy valamit el akarunk érni, de amikor elérjük, akkor nem biztos, hogy oda jutottunk, ahova tényleg szerettünk volna, igaz? Tehát nagyon nagy kérdések ezek. Vagy helyes céle ugye az első helyre törekedni, hát ebből gondolom még nem találják ki, hogy ki ez az ember, mert konkrétan ő egy világhírű úszó, Michael Phelps. 23-szoros olimpiai bajnok úszásban. 23-szoros. Soha a világon nem nyert ennyiszer ember olimpiai bajnokságot. Nézzük meg azért ez a kép mit sugároz? Mit mutat ez az ember önmagáról? Képzeljék el, ez csak egy kép igazából. Ugye mindenki nagyon irigyli, és amikor már ugye az utolsó olimpiai bajnokságait nyerte, ez körülbelül úgy nézett ki, hogy véget ért a díjátadó ceremónia, ő bement a szobájába, lehúzta a redőnyt, bezárta az ajtót, és ült a sötétben napokig, és nem engedett be senkit, és úgy ment be a sportorvos könyörögve, hogy engedjél már be, és olyan depressziós volt, hogy egyszerűen nem lehetett vele semmit csinálni. Önök szerint miért?
Nem volt már cél.
Így van. Mert ő kitűzte azt a célt, amit el akart érni, ezt elérte, és onnantól kezdve erre építette az egész életét, nem volt több cél. És mindenki irigyli, hogy hát azért jó lehet neki, és nem jó neki. És döbbenetes, nem?
Nem boldog.
És nem boldog. Na hát ez egy érdekes dolog, ugye? Hogy versenyzünk, valamit el akarunk érni, de nem mindegy, hogy mire törekszünk, igaz? Nem mindegy, hogy mi az élet célunk, mert mondjuk az, hogy ilyen arany érmeket tarthassunk otthon a vitrínben, ez ettől nem leszünk boldogabbak. Igen, így van, így van. Tehát vannak ilyen részcélok, amiért emberek mindent megtesznek, jobb esetben elérik, és akkor rájönnek arra, hogy nem ez volt a fő cél. Volt egy híres sportoló, illetve egy sportcsapat, akikről szól ez a film, a Jég veled, nem tudom, ki látta. Ugye ez egy paródiája a versenyzésnek, ahol egy teljesen esélytelen, fekete fiúkból álló csapat indul egy ilyen téli olimpiai versenyen, és hát azt az oldalát mutatja ez a film meg a versenynek, hogy ott is emberek vannak, ahol nincsenek, ahol nem győztesek vannak, és egy nagyon-nagyon kedves oldaláról mutatja meg ezt az egész sportvilágot, meg ezeket az embereket. És ugye viszont, ami itt van, ez a mondat, ez szerintem fontos, hogy az aranyérem csodálatos dolog, de ha nélküle nem érsz eleget, akkor vele sem. Magyarul, hogy itt valami többre kéne törekedni, mint külsőségekre, mint tárgyak elérésére. És ugye mi van az egésznek a hátterében, tehát miért akarnak az emberek erősebbek lenni, miért akarnak látványosabbak lenni, miért akarják a másikat legyőzni. Ugye itt a nagy kivastagított betűk jelzik, hogy mi az alapprobléma egyébként, amire minden előadáson visszatérek, amit én tudok, az mindennél fontosabb. Be kell bizonyítani, hogy én vagyok a legjobb, ugye? Engem ismerjenek el, és értékeljen nagyra mindenki. Az én, az én, az én. És annyira nehéz elvonatkoztatni attól, hogy nem én vagyok a legfontosabb. Ugye? Erről is lehetne ugye az előadás végén beszélgetni, hogy vajon miért van ez így? Miért nem tudjuk elengedni azt, ami nekünk fontos. Emlékeznek Sivatagi Sóra? Most erről nem tettem be képet. Ez mikor volt, 80-as évek, még Stanka István volt a magyar hangja ennek a filmnek. És ugye emlékeznek rá, hogy volt egy jelenet, hogy kell majmot fogni. Sivatagban, ugye a majom arra volt jó a benszülötteknek, hogy elvezetett a vízforráshoz. Igen. Sót tettek ki egy olyan helyre, ahol a majomnak csak nyitva fért be a keze. Megfogta a sót, azt ő nagyon szerette, de ökölbe szorítva már nem fért ki a keze. És így szépen odaballagotta a benszülött, nyakon csípte a majmot. És a majom nem engedte el, inkább az életét adta, de azt nem engedte el. Hát ilyen az ember is, nem teljesen értelmetlen, hogy miért ragaszkodunk dolgokhoz, mert az életünkbe kerül, nagyon sok esetben, de inkább, mert az nekünk kell, ugye? Ez egy nagy talány, hogy ez hogy is van, miért is van. És ugye a másik fele az, hogy nagyon sok ember nem csak birtokol dolgokat, de szereti mutatni is, ugye? Hogy hát, na, dicsekszünk, igen, szóval én azért érek valamit. Azért... Na, szóval, ami nincs, azt is hagyj mutassam, és ugye az rossz, amikor gyerekeket is erre tanítanak, hogy te vagy a legokosabb, a legcukibb te, és akkor nem veszik észre, hogy közben akkorára fújják fel az egóját szegénynek, hogy egész életében szenvedni fog tőle. A másik, amit még én sokszor érzékelek így embereknél, hogy nem csak önmagát dicséri, ez az utolsó kép egy kicsit nekem erről szól, hanem azt mondja, hogy ti is különlegesek vagytok. Nekem is van olyan ismerősöm, aki azt mondja, jaj, de csodálatos vagy. És amikor először mondta így, akkor így álltam, és kattogott az agyam, hogy ezt miért mondja, mert tudom, hogy semmi, igen, valami célja van. Tudtam, hogy semmi oka nincs rá, meg messze túl dicsér valamiért, ami annyira nem jelentős, és igazából azért, mert Egy olyan világban élünk, ahol illik megdicsérni a másikat, hogy jaj, de szép vagy, drágám. Hát persze, de te még szebb vagy, tényleg. Ismerős. És arra megy, hogy hát igen, hát kicsit el tudjuk adni magunkat, vagy el tudjuk adni azokat a dolgokat, amivel rendelkezünk, és hát persze azt mondják rá, ez csak marketing, ez csak ilyen reklámfogás. De igazából azért, ahogy ezekben a marketingekben elmélyül az ember, és úgy ezekben a reklámfogásokban, úgy egyre nagyobb békákat nyel le, magyarul egyre nagyobb hazugságokat, mert ez nem marketing, ez hazugság, egyre nagyobb hazugságokat enged meg magának, és nem vesz észre azokat a határokat, amiket átlép egyiket a másik után. És nem úgy van, hogy hirtelen mi nagyon rossz dolgokat kezdünk tenni, hanem úgy van, hogy egy picit csúsztatunk, egy picit manipuláljuk a másikat, legközelebb már picit jobban. Hát igen, ugye a cél érdekében van egy ilyen mondás, a cél szentesíti az eszközt, ugye? Hát azt nagyon meg kell szeretni, kicsit hazudunk, kicsit csalunk érte, de na, a lényeg, hogy meglegyen, ugye? És egy ilyen környezetben nagyon bátornak kell lenni erkölcsileg, azt mondjuk, hogy hát ne haragudj, de ez nekem már túl sok. Ezt a határt én nem akarom átlépni. Igaz? És ez nem csak termékekkel kapcsolatban, emberi kapcsolatokban is. Amikor az az érdekem, hogy a másik egy kicsit hátrább kerüljön, és kicsit fúrom, ugye? Mert ez az erőszakosság, ugye ezt mondtam az első alkalommal is, ez nem fizikai erőszak elsősorban, az már a legvége. Hanem ezek a játszmák, amiket játszunk egymás között. Ezek a kis finom, kis odaszúrok neki, kis a káta mögött pletykálok, mint ahogy a kép is mutatja, és nekem tetszik ez a kép, hogy ez a lány, ugye ennek a lánynak az arca mit árul el, akiről pletykálnak ott a háttérben. Ő az áldozat, és ő hogy érzi magát?
Rossz.
Ugye látszik rajta, hogy tudja, hogy róla beszélnek, és látszik ez a szomorúság, hogy ezek talán az ő barátnői, és ez egy erőszak. Gyakorlatilag ez is egy erőszakosság. És nem veszük észre, hogy tele van az életünk ilyen apró, hát ilyen megengedett dolgokkal. Csak az a baj, hogy ezzel nagyon komoly sérülést okozunk másnak, vagy magunknak akár. Ugye? És ha már itt fiatalokról van szó, akkor itt lépünk át egy egészen konkrét területre, ez pedig ugye a cyberbullying, tehát magyarul a virtuális valóságban elkövetett erőszak. Ugye itt van ez a kislány, aki zokog a számítógép meg a telefon mellett. Nagyon sok gyerek, elképzelni nem tudjuk, mennyien szoronganak attól, hogy róluk mit fognak mondani. Ugye azért is szelfizik magukat állandóan, meg azért is próbálnak nagyon jó képet kialakítani magukról, mert nagyon fontos a megjelenés. Ugye? A gyerekek is így tapossák a szülőket, hogy vegyél nekem jó telefont. És akkor mondtam a lányomnak is, hogy drága lányom, hát a telefon az arra való, hogy beszélgessünk egymással. Nem, a telefon már régen nem arra való, apa. A telefon arra való, hogy a legjobb minőségű képeket tudjuk csinálni, és fel tudjuk tenni. Minden nap lehetőleg, hogy mit csináltunk, hol vagyunk, mert figyelik a barátaink. Ugye? És ez már egy olyan kölcsönös függőség, amiből a gyerekek nem tudnak kijönni. És olyan könnyen belecsúsznak abba, hogy depressziósak lesznek, hogy szoronganak, hogy különböző fóbiáik alakulnak ki azért, mert nekik ez egyrészt ez valóság, másrészt pedig az internet világán keresztül egy olyan torz képet mutatnak nekik önmagukról meg a világról, ami őket egyszerűen félelemmel tölti el, megbetegítheti őket. Úgyhogy látszólag ez a nagy internetes szabadság, ez egy nagyszerű dolog, és lehet jóra használni is, de rengeteg olyan része van, ahol emberek sérülnek. Ugye? És ennek a következménye egyébként, hogy akkor nem vállaljuk magunkat, akkor fölveszünk egy állarcot, akkor egy ilyen rejtett valóságba burkolózunk, Ugye lehet, hogy ez nekünk furcsa, mert szerintem önök is, én sem lógunk annyit az interneten. Tehát nem 8 órát nem szoktak telefonozni, ugye? A gyerekek igen, simán. Simán. És ugye ez az, amit ők nem érzékelnek. És nagyon nehéz nekik segíteni, hogy figyeljetek, hát nem feltétlenül igaz az, ami ott van. Csak egy kicsit hátrébb kéne lépni, és nem kéne annyira benne lenni ebbe az internetes valóságba. Visszatérve a versenyre, hogy embereknek mennyit ér a győzelem, csináltak egy ilyen kutatást különböző profi sportolók között, egy elég széleskörű kutatást, hogy mit adnál azért, hogy győzhess. Ha például lenne egy olyan, van is egyébként, ha legális lenne az a doppingszer, amivel a teljes életenergia készletedet fel tudod használni egy verseny alatt. Tehát magyarul csúcs teljesítményt érsz el, sokkal jobbat, mint amit bármikor el tudnál érni, de a célba jutás után nem sokkal meghalsz. Mondjuk van még 5 perced, átveszed az aranyérmet. Vállalnád-e, hogy inkább meghalsz, de győzöl? Önök szerint a versenyzők hány százaléka mondta azt, hogy igen? Több mint 50, vagy kevesebb, mint 50? Ki az, aki azt mondja, hogy kevesebb, mint 50%? Aha. És ki az, aki azt mondja, hogy több, mint 50%? Igen, az utóbbiak győztek, messze több, mint 50% mondta, hogy nem érdekes, halljak meg. Döbbenetes. Igen. Tehát, hogy áthatja a világunkat a versenyszellem? Hihetetlenül. Hihetetlenül. És annyira nehéz ebből kiszállni. Annyira nehéz ettől függetleníteni magunkat. Mert mindenki ezt csinálja. Mert ez vesz körül bennünket. Mi van, hogyha nem ezt csináljuk? Ugye? Hát akkor kilógunk a sorból. Elég erősen. Természetesen van becsületes verseny. Meg valahol jó dolog mérni az eredményeinket, meg visszajelzéseket kapni arról, hogy hol tartunk, mások hol tartanak. Tehát van ennek jó oldala is, csak ez csak túlzásba nem szabad vinni. Felismerik-e a képen látható úriembert? Hát, ez a baj. De erről nem önök tehetnek igazából. Ez egy nagyszerű versenyző. A világ egyik legkülönlegesebb versenyzője, és hogy hát ő mit is ért el, erről szeretnék egy kis videót mutatni. És ugye majd erről, esetleg erről a mondatról is beszélgethetnénk, hogy ez mit jelent, hogy csak az győzhet, aki fölismeri, hogy a győzelem nem fontos, mert ez nagyon ilyen eretnek mondatnak tűnik. Egy pillanat. Szóval, ennek most nem lesz olyan nagy hangja szerintem, de látható? Aha. Igen. Jó, 2002 Salt Lake City, ugye? Téli olimpiai gyorskorcsolya döntő, és az az ember, akit láttak, őt Stephen Bradbury-nek hívják. Csoda folytán került a döntőbe. Hát ausztrál. Ott ugye amerikaiak, koreaiak, kínaiak, még az amerikai is kínai származású. Tehát itt ezek, akik a döntőbe vannak. Itt vannak a körök, itt számolja a körök. Hát most végignézzük a versenyt, jó? Tehát a hetes körnél vagyunk. Na most ugye Stephen Bradbury úgy jutott be az olimpiai döntőbe, hogy már 2 selejtezőn keresztül is kizártak embereket előtte. Különböző okoknál fogva, de hát ő a véletlen miatt került oda. Tehát látjuk is, hogy egyébként messze nem olyan jól korcsolyázik, mint az előtte lévő 4 versenyző. Tehát a világ legjobbjai vannak elől, és hát ami kis Stephen barátunk meg oda csöppent ausztrálként, soha ausztrál nem nyert egyébként olimpiai bajnokságot. Már csak 2 kör van. Stephennek azt mondta az edzője, Steven, figyelj, egyetlen taktikánk lehet, hogy te lemaradsz. Na most ezt nagyon jól teljesítette, ahogy látjuk. De miért is mondta ezt az edző? Hát a világ legjobb négy játékosa az föllökte magát, vagy egymást, és hát Steven Bradbury az első ausztrál gyorskorcsolya olimpiai bajnok. Nézzük meg, hogy lögdösik egymást. Tehát, ugye? Így van. Hát az utolsó métereken harc alakult ki, és lehet, hogy korcsolyázni nagyon jól tudtak, csak hát a tisztességes versenyhez nem értettek annyira. És nézzük meg még az utolsó mozzanatát majd az amerikainak, itt nagyon érdekes volt, és ugye így fölborulnak szegények, hát azért borzasztó, tehát nekik ez egy tragédia, és nézzük meg viszont az amerikait itt, hogy mit csinál ő? Mit csinál? Utána nyúlt, hogy hát ha meg tudja akadályozni, így van. Na minden esetre Steven Bradbury nagyon szerényen átvette az olimpiai aranyérmet, hogy teljesen legálisan, hát ő ért be először a célba, de ez egy kicsit olyan iróniája az egésznek, hogy hát kérem, ja, tehát van ez így, hogy pillanat, hogy sokszor utolsókból lesznek az elsők. De nagyon tanulságos, nem? Tehát, és ez már kicsit áttértünk arra is, hogy igen, egy ilyen versengő világban hogy tudunk nem ugyanúgy cselekedni, mint a többi ember? Mi az, ami megőriz bennünket? Hát például ez a gondolat, ugye, hogy csak az győzhet, aki felismeri, hogy a győzelem nem fontos. Hát akkor...
Ez a stressz, hogy győzni akarok mindenáron.
Igen, meg esetleg más szempontokat is tud érvényesíteni, saját magán kívül is lát valamit, ugye? Ugye, mert vannak olyan dolgok, amit nem feltétlenül lehet mérni. Például ugye a szeretet. Nem igazán. Aztán vannak olyan dolgok, amik pedig ha mérnénk, akkor igazságtalanok. Ugye nem tudom, ismerőse ez a karikatúra, de ugye tehát ugyanabban a versenyszámban nem mindenki tud ugyanúgy teljesíteni, nem szorul magyarázatra szerintem a karikatúra. És ugye vannak olyan emberek, akik mondjuk, ha mindig az egészségesekhez mérnék magukat, akkor nagyon nagy baj lenne. Én egyébként jártam mozgássérült táborokban, ahol az volt a feladatunk, hogy mozgássérülteket segítsünk. És mindenki azt gondolta egyébként, hogy fú, hát ez a legszörnyűbb és legszomorúbb tábor, ugye különböző erős fogyatékkal élő embereket kell ott gondozni. Tehát úgy volt, hogy minden egészségesnek volt egy fogyatékos párja, és akkor reggel már mentünk, és ébresztettük a vendégeket, és akkor pelenkáztuk őket, meg fölöltöztettük őket, vittük, lehet, hogy volt fürdés, vittük utána reggelizni, és nagyon érdekes volt, hogy olyan embereket, akik egyébként ebben az állandó versengő világban lebetegedtek. Tehát volt, hogy vittem ebbe a mozgássérült táborba a depressziós fiút. És neki is az volt a feladata, hogy állandóan segítsen. Tehát amíg fönn volt a fogyatékkal élő társa, addig neki ott folyamatosan dolgoznia kellett, nem volt egy perc pihenője se. Egyrészt nem tudott önmagára gondolni, de másrészt az, hogy belépünk reggel, és akkor ő már fönn van, és azt mondja, hogy korán reggel, ritkán rikkant a rokkant, és dőlünk a nevetéstől, és életemben annyit nem nevettem, mint ezekbe a táborokba, és utána azt mondja nekem a depressziós, volt depressziós fiú a tábor végén, hogy miért is voltam szomorú, nem is értem magam. Hát itt vannak ezek az emberek, mennyivel kevesebb van nekik, és mennyivel boldogabban élik az életüket. Vagy mondok egy másik példát. Volt egy szombathelyi ismerősöm egyébként, lehet, hogy van, aki ismeri is, kutyás oktató, és ő mesélte el nekem az élményét, hogy ugye jártak szellemi fogyatékos iskolák, tehát szellemi fogyatékosokat tanító intézményekbe, és ott az volt a feladat, hogy például a kutyát bal oldalon kellett vezetni, mert mondjuk egy 15 éves társaság, 15 éves gyerekekből álló társaságnak az volt a kihívás, hogy megjegyezzék, hogy ez a bal kezem, ez meg a jobb kezem. És akkor egy ilyen érzelmi pluszt adott a kutyus, hogy de aranyos kutyus, és a bal oldalon vezetem a kutyát, és ez így egy terápiás kutya oktatás volt, és egy ilyen alkalom után csináltak nekik egy házi versenyt, ami azt jelentette, hogy búják voltak a gyerekek előtt egy egyenes pályán, és vezetni kellett a kutyát. Méghozzá bal oldalon kellett vezetni, és először balról kellett kerülni a búját. Lényeg az, hogy párhuzamosan mentek versenyzők, szellemi fogyatékos, ilyen dankóros versenyzők mentek a cél felé. És az egészségesek drukkoltak, hogy hajrá, mindjárt megnyered. Tényleg volt egy fiú, aki nagyon ügyesen kerülgette a bójákat, és amikor azt hallotta, hogy hajrá, mindjárt megnyered, megállt, hátra nézett, és látta, hogy a többiek lemaradtak, úgyhogy megvárta őket. Szépen együtt beballagtak, mert számukra értelmezhetetlen a verseny fogalma. Miért nyerjek? Egyedül, amikor sokkal jobb együtt nyerni. Nem érti. Számára nem létezik, de ő is sokkal boldogabb egyébként. Tehát egyszerűen az, ami nekünk egyszerűen felfoghatatlan szinte, neki az a jó, és látszik, hogy kiegyensúlyozott, és amin mi izzadunk, hogy jaj, el kell érnem, azon ő mosolyog, hogy jelentéktelen. Szóval ezek kicsit segítenek összehasonlítani a mi világunkat azzal, ami egyébként még lehetséges, más-más világokkal, más gondolkodásmódokkal. Ugye? Vagy itt vannak az érthetetlen fair play versenyzők. Mondjuk a díj az egy FIFA fair play díj, egyébként így látszik is, hogy ez egy F betű lenne, ez meg egy P, tehát ugye a fair play-nek a monogramja. És hogy ugye gondoljuk meg, hogy egy versenyző is nem csak arról van szó, hogy dicsőséget szerez, hogy mondjuk 4 évig készül egy olimpiára, hanem arról van szó, hogy hát ő profi sportoló, és szponzorai vannak, és ha nem hozza a teljesítményt, akkor nem kapja a pénzt. És akkor mehet kapálni, vagy bármit csinálni. Ugye? Tehát neki létkérdés az, hogy teljesítsen. És akkor hogy lehet az, hogy ott van egy világverseny, és valaki az egyik versenytárs elesik, és ő nem azt mondja, hogy hát ő így járt sajnos, de nekem az a cél, hogy én legyek az első, hanem megáll, oda megy, és ő is elveszti a versenyt. Hát nem logikus, nem? Egy teljesen logikátlan dolog. Oda megy, fölemeli a másikat, és beballagnak együtt. És sok ember nem érti, hogy ezt miért csinálja. Önök szerint miért jó ez egy embernek, hogy nem nyeri meg azt a versenyt, vagy nem küzd abban a versenyben tovább, amiért éveken át dolgozott? És lehet, hogy az edző a haját tépi, hogy mit csinálsz? Miért jobb neki, hogy megáll, mint ahogy a képen is látjuk, és besegíti a másikat, aki úgyse nyert már?
Jó,
jó
érzés.
Jó érzés. A győzelem nem jó érzés?
De a lelke így.
Bár valószínűleg nem erre törekszik, igen. Melyik az értékesebb, ugye? Egy emberi kapcsolat, az, hogy a másikat látom, hogy el van keseredve, és legalább azt érzi, hogy nincs egyedül, nem hagyták magára a legnehezebb pillanatban, vagy egy ezüst, aranyozott ezüst plecsni, amit kilógathatok a nyakamba, meg sok reklámért begyűjthetem a pénzt, mert én vagyok az első. Melyik az értékesebb? Van, akinek ez az értékesebb, van, akinek az az értékesebb. De nem csak az a verzió létezik, hogy hát nekünk kell az elsőnek lenni. Tehát ezek ilyen elég zavarba ejtő dolgok, és valahol a mi elménkben is egy óriási küzdelem zajlik. Mert hogy ugye az elménk egy nagyon-nagyon összetett rendszer, és küzd állandóan bennünk az érzelem az észérvekkel, a lelkiismeret az akarattal. Igaz? A vágyak az önuralommal. Egy óriási küzdelem van. És ez nagyon szép, hogy így elmondom én is, meg önök is egyetértenek vele, hogy igen, hát segíteni kell a másikat, de az agyunk úgy működik, hogy amikor vészhelyzet van, akkor nem az ilyen nagyon logikus és nagyon szép dolgok kapcsolnak be, hanem a belső indítékaink. És sokszor nem úgy reagálunk, mint ahogy szeretnénk. És utána fogjuk a fejünket, hogy de hát valahogy nem ez a legjobb. És ezért ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy nem elég ezeket információ szintjén tudni. Mert ez egy szép dolog, hogy egyetértünk elméletileg, hanem valahogy, és ez az életünk célja, és ez is egy verseny, hogy ebben a rövid életben valahogy ezek jellemtulajdonsággá mélyüljenek ezek az ismeretek, és ne csak egyszerűen elméletileg egyetértsünk ezekkel a dolgokkal. És amikor jön egy ilyen szituáció, mert az előző képen is ugye az a hölgy, aki segítette a másikat a versenyen, ő nem gondolkodott ezen órákig, hogy jaj, hát segítsek, vagy ne segítsek, mert hát ez egy pillanat műve volt. És ez egy különleges dolog. Ja, még nem tudom, meséltem-e, volt, ez is Szombathelyen történt egyszer, és látszólag ez nem a versenyhez tartozik, de valahol a bennünk lévő küzdelmekhez nagyon is, hogy ilyen előadást tartottunk már 20 évvel ezelőtt, és annak a plakátjait vittük ki Szombathelyen különböző ismerősöknek, embereknek, intézményekbe, és hát fölöltöztünk a barátommal szépen, és mentünk ketten az utcán, hogy mi visszük ezeket a meghívókat, és elmentünk egy nyitott kapu előtt. Meséltem már? Azért volt nyitva a kapu, mert éppen frissen hozták meg a szenet. Ilyen jó nagy mennyiségű szén volt, hát én nem tudom hány köbméter, de hogy a téli tüzelő kiegészítéseképpen, és ott volt egy nagyon idős néni, meg egy mozgássérült fiú, akik próbálták belapátolni a pince ablakon a szenet. És mentünk, benéztünk, konstatáltuk a barátommal, és mentünk tovább, és megállapítottuk, hogy na, ez az igazán nemes cselekedet, hogyha valaki segít ilyen helyzetben. Igen. Tehát mi nem is érünk rá, meg szép ruhába is vagyunk, hát ezt most összeszenezni nem kéne. Nem, menjünk tovább. Mentünk, és olyan csend volt, ő is gondolkodott, meg én is. Egymásra néztünk, na forduljunk vissza. De ez az, amikor győz, úgymond a jobbik énünk, így van. Tehát mindenkibe benne van az, hogy győzni kell, mert amikor győzünk, mi történik? Az egy endorfin berobbanás az agyunkba, ugye? Meg egy adrenalin, hogy igen, győztem. De amikor belapátoltuk azt a szenet, higgyék el, hogy nekünk is volt egy ilyen megelégedettség érzésünk, hogy ez jó volt, ezért érdemes volt fölkelni. Ugye? És van nagyon sok olyan helyzet, ami nem egyértelmű. Most képzeljük el, az ókorban, Palesztinában, a régi, vagy Judea provinciában, ugye a rómaiak így hívták, volt ilyen szabály, hogy az elnyomó katonák, mint nálunk mondjuk az oroszok, ugye? Vagy a hitleri Németország katonái, ugye megszállták az országot, és volt egy ilyen szabály, hogyha ment egy katona egy ilyen nagy cókmókkal, ez a hadi felszerelése volt, meglátott bárkit az utcán, akkor odainthette, annak kötelessége volt odajönni, rárakta a vállára ezt a sok cuccot, és mondta, hogy tessék eljönni velem, mondjuk egy mérföldnyire. És ha nem ezt tette, akkor az illető, akkor ezt meg is ölhették, vagy letartóztathatták. A megszállott ország népe gyűlölte a megszállókat. Ez ugye elég gyakran előfordul, igaz? És az, hogy valakinek segíteni kell, hát csak azért tették meg, és csak a minimum szinten, mert kényszer alatt voltak. És akkor volt egy ember, ki fogják találni, hogy kicsoda, aki viszont a következőt mondta, ha egy mérföld útra kényszerít így a római katona, akkor menj el vele 2 mérföldre. Ez egy felháborító mondat volt, a megszállóknak segítsünk, azoknak, akiket gyűlölünk. Ugye ez is egy verseny, egy megszállt nép, meg egy megszálló hadsereg, hát nyilván mindenki a maga érdekeit akarja érvényesíteni, de mennyi feszültség van. És akkor ez az ember pedig azt mondta, hogy menj el vele 2 útra. Vajon miért mondta? Vajon miért mondhatta? Ugye? Ez egy nagyon érdekes kép. Ugye itt éppen nem egy római katona, de a római birodalom sok évszázaddal, meg évezreddel későbbi követői a náci Németország egyik katonáinak egyike, itt sétál Jézussal, és ugye elég megdöbbentő a kép, kicsit anakronisztikus, de valószínűleg Jézus ugyanezt csinálta volna egyébként ebben a világban is, és vitte volna neki, mert hogy közben tudott neki tudott vele beszélgetni, és tudott neki dolgokat mondani, ami látszik, hogy így meg is döbbenti ezt a katonát. Szóval sokszor nem azzal érünk el célt, hogyha toljuk a saját magunk elképzelését, meg akaratát. Pedig hát nagyon nemes célok vannak. Itt például ez egy 100 évvel ezelőtti kép, a déli sarkot elfoglalta, vagy meghódította, először járt ott Amundsen. Ugye? Ő az. De akiről most én szeretnék beszélni, az ő. Shackleton. Ernst Shackleton, most már 101 éve meghalt, ő is versenyben volt Amundsennel, hogy ki fogja előbb elérni a déli sarkot. Shackleton nem érte el, sőt, Shackleton semmilyen földrajzi területet nem fedezett fel. Amundsen neve híres, hát Shackletonról szerintem önök nem nagyon hallottak, ugye? Pedig film is készült az életéről. Hát mi is történt ezzel a Shackletonnal? Ő ugye szponzorokat gyűjtött, nagyon érdekes volt, már híres felfedező volt Angliában, ő egy angol ember volt, és amikor így meghirdette, hogy na, akkor vár hajósokat, akkor hihetetlen túljelentkezés volt, pedig mondta, hogy életveszély, fél év sötétség, nagyon hideg, és minden ilyesmi lesz. De egy olyan vezető típusú ember volt, és egy olyan nagyon lelkiismeretes ember, hogy nagyon bíztak benne, és neki úgy kellett szelektálni, válogatni. Ki kellett válogatni azt a 27 fős legénységét. Ez Shackleton hajója, amikor már befagytak a jégbe. Ugyanis az történt, ahogy mentek szépen egy pillanatban, elakadtak a jégben, ugye hát több mint 100 évvel ezelőtt történt, és befagytak, és ő megszervezte, hogy az emberek ne rémüldözzenek, mert ugye nagyon messze voltak mindentől, nem volt semmilyen telefon, vagy ilyesmi, ott voltak a jégen, úgyhogy szépen napirendjük volt, itt például fociznak, és kialakította azt, hogy ne legyenek depressziósok. Itt már megdőlt a hajó, ugye itt a kutyák nézik, hogy süllyed el a hajó, és ez egy mostani kép a tenger mélyén valahol megtalálták az Endurance nevezetű hajót, ami Shackleton hajója volt. Tehát a szemük láttára elsüllyedt a hajó, és ott volt több ezer kilométernyi jég, és semmi más, se növény, se ember. Nagyon nehéz körülményeik voltak, tehát szépen megették a kutyákat, meg minden, mert nem tudtak mit, a szánhúzó kutyákat, nem tudtak mit csinálni, és gondoljuk meg, hogy az emberek halálra voltak ítélve, És ő itt kellett, hogy rendet tartson egy ilyen teljesen reménytelen helyzetbe. És ugye miért híres ő? Hát Amundsen ugyan elérte a déli sarkot, de rengeteg, hát nem rengeteg, de volt néhány ember, aki meghalt azért a nemes célért, hogy ő aztán híres legyen, és most önöknek tudjak róla beszélni. Neki ez megérte, hogy egy-két embert beáldoz. Shackleton viszont arról híres, hogy fogta magát, beült, és ez 2700 kilométert. Itt ez a baloldali, ez egy eredeti kép. Ezen a kis lélekvesztőn szépen elevezgette. 2700 kilométer, ez nem rövid. És egy ilyen jeges tengeren. Itt a filmből van egy kocka, hogy hasonló kis hajót mutat, ugye a Shackleton életéről. Na így nézett ki Shackleton 1909-ben, és ez valahol 14-ben indult az expedíció, mert azért is jelentkeztek emberek, mert nem kellett az első világháborúba menni. Hoppá! Tehát ez, és akkor 6 évvel később Shackleton így nézett ki. A 2700 kilométer megtétele után. Tehát ő Ernst Shackleton, nem is élte meg az 50 évet egyébként, de ő meg a bajtársával, de ő meg arról híres, hogy nem hagyott senkit elveszni. És azt mondta az embereinek, hogy fiúk, én most beülök ebbe a csónakba, de nyugodjatok meg, visszajövök értetek egy hajóval. És az emberek komolyan vették. És azt mondták, hogy a főnök azt mondta, hogy visszajön. És miután visszajött, hónapokkal később mindenki életben volt. Tehát nem ölték meg egymást, nem történt semmi. Várták, és megérkezett. Tehát egy hátborzongató történet. Maga a könyv is. Tessék?
És akkor happy end lett a vége.
És mindenki túlélte. Mindenki túlélte. Igen, elment a legközelebbi bálnavadász telepig, ugye ez volt 2700 kilométerre. Rossz helyen szálltak ki a szigeten, tehát a bálnavadász hajó annak a szigetnek a másik oldalán volt, még át kellett gyalogolniuk egy ilyen, nem tudom hány tíz kilométert még gyalogolniuk kellett. Ugye, hát látszik is, hogy milyen állapotban voltak. Ez akkor készült róluk ez a kép, amikor ugye megérkeztek a bálnavadász telepre, és gyakorlatilag éppen, hogy túlélték, tehát nem sok múlott rajta. De egy nagyon, nagyon kalandos történet egyébként, hogy élték túl. Hát ez is egy verseny volt, ugye? Ő vesztett ebben a versenyben, hogy kifedezi fel a déli sarkot, de nyert abban, hogy kell az embereit megmenteni. És azóta is egyébként tanítják egyetemeken, vezetéstudományban, hogy kell pánikhelyzetben, emberekben tartani a lelket, és hogy lehet megmenteni az embereket. Szerintem ez egy nemesebb cél, egy ilyen küzdelmet megnyerni. Úgyhogy elgondolkodtató ez az egész, hogy egy versenyben vagyunk, vannak kevésbé jó célok, meg vannak nemes célok is. Igaz? Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. És ahogy ígértem is, visszamegyünk erre a kérdésre, ami egy picit följebb, mert erről talán érdemes beszélni. Ugye? Hogy csak az győzhet, aki fölismeri, hogy a győzelem nem fontos. Na hát akkor, amit így most elmondtam, ennek alapján önöknek mi a véleménye erről? Mi az, ami fontos, amiért föl lehet adni akár a pillanatnyi versenyeinket is?
Ez a gyerkölcsi elégtétel saját magában, hogy megmentette a bajtársait, például a Shackleton.
Így van.
De hát önmagamban is egy ilyen lelkiismeretemet megnyugtattam, hogy nem érdekes, nem győztem, de valakinek segítettem. Tehát én feladtam a győzelmet egy más célért.
Pontosan. És milyen cél az, amiért érdemes feladni az álmainkat? Ugye? Mert nagyon sok ember, nem tudom, önök adtak-e föl már álmot? amit úgy kit... Igen? Tudna valaki mondani olyan célt, amit föladott valami másért? Így van.
Ez húzódik meg mögötte, és a természet is így van alkotva. Semmi sem ér önmagáért.
Igen, igen. De egy dolog, hogy senki sem ér önmagáért, meg más dolog, amikor mondjuk van egy életünk, és teljesen alárendeljük valakiért, mondjuk, igaz?
Gyerekért
például. Családért, így van. Na de hogy kérdezzem meg, mondjuk így maradjunk a családnál, hogy valaki alárendeli önmagát mondjuk a gyerekeiért, a gyerekei minden esetben értékelik?
És ha
önök tudják előre, hogy nem lesz olyan hálás, vagy egyszerűen nem érti, mert ugye amíg az embernek nincs gyereke, addig valahol nem érti a szülőjének a óvó szeretetét sem, meg az áldozatát sem. Szóval tudják előre, hogy nem fogja úgy értékelni, akkor is meghozzák ezt az áldozatot?
Az anya biztos.
Ugye? De nem azért csináljuk, ugye? Hogy elhangzott.
Nem várunk viszonzást, mert az mindig úgy van, hogy mi adjuk a gyereknek, a gyerek adja a saját gyerekének, és viszont hát valamit visszakapunk, de nem.
De nem mi kapjuk vissza, hanem lehet, hogy az ő gyereke. Mit szeretett volna mondani?
Hát, hogy a gyereknek is el kell azt az életkort érni, hogy megértse, hogy fel tudja, hogy tudja értékelni, amit kapott.
Igen. Nagyon érdekes egyébként ezzel a Shackletonnal kapcsolatban visszatérve egy a történet végére, hogy az emberei hatalmas, tehát nagyon nagyra értékelték őt, és rengeteget tanultak tőle. Tehát emberileg, hogy lehet másképp is küzdeni célokért, meg hogy az ember az fontos. Tehát nem feltétlenül a földi célok.
Volt hite.
Egyébként igen. Egyébként nagyon érdekes dolog az, hogy ezt utána kutatták, hogy az, amit tett, azt már abban a korban sem mindenki tudta volna megcsinálni. Tehát egy olyan emberfeletti teljesítmény volt, és ugye ismerik biztos azt a példát, ugye? Ez egy ilyen kis példatörténet, de lehet, hogy meg is történt, hogy valahol valamelyik világháborúban, mondjuk második világháborúban valaki megszökött az orosz hadifogságból. Ugye ott nem nagyon őrizték a táborokat, mert Szibériában volt ugyanúgy egy pár ezer kilométer hóban az illető előtt, szóval kicsi volt az esélye, hogy túléli, vagy hazatalál, ugye? És akkor valaki megy, hideg van, fázik, és úgy érzi, hogy nem bír tovább menni, úgyis reménytelen, mert nem lát semmi célt maga előtt, és már kezd álmosodni, ugye ez a fagyhalál jele, és úgy van vele, hogy hát föladja. És egyszerre csak lát valamit a hóban, oda megy, és hát egy társa, aki még él. És mit csinál? A vállára veszi, pedig ő is éppen, hogy feladta, meg elfogyott az ereje, a vállára veszi, és elmegy vele még a következő lakott településig. Ez hogy van? De meg, hogy erőt kap, mert az egy dolog, hogy emberség, de ha fizikailag egyszerre elfogyott, akkor kész, akkor azt mondjuk, hogy itt a vége. Igen, de ez több, mint adrenalin, nem?
Túlélésért.
Tessék?
Túlélésért.
De ő már nem akar túlélni, ő már beletörődött, hogy... Igen, tehát lehet, hogy az életösztönünknél is erősebb még a szeretet bennünk. Tehát, hogyha látjuk, hogy valakiért, valamiért... Egyébként nagyon érdekes dolog ez, és ne tudjuk meg... meg nem kívánom, hogy bármelyikünk megtudja, de ugye háborúban is ez a helyzet, hogy az emberek polarizálódnak. Van, aki egyre versengőbb lesz, és egyre többet rabol magának, meg kihasználja a többieket, és van, aki pedig egyszerűen ráérez arra, hogy segíteni kell másoknak. Ugye? Általában az ilyen szélsőséges helyzetek az embereket is szélsőségessé teszi. Vagy szélsőségesen rosszá, vagy szélsőségesen jóvá. De ugye, ismerik Karádi Katalin nevét például? Miről ismerős Karádi Katalin neve? Igen. Igen, zsidókat mentett a második világháborúba. És a nyilasok üldözték. Igaz, hogy az igazságügy miniszter, vagy nem tudom, népbiztos, vagy hogy hívták akkor, ez Páger Antal volt éppen, ugye a nyilas időkben, az egy másik híres színész volt, érdekes, hogy színészeink hova húzódtak egy ilyen helyzetben, de igen, szóval Karádi Katalin is, meg más híres színészek is dolgoztak azon, hogy embereket mentsenek. És pedig úgymond ők védett hírnévnek örventek, tehát hogyha akartak volna, akkor kimaradtak volna a nehézségekből, és inkább vállalták az életveszélyt. Tehát ezek nagyon izgalmas dolgok. Mondom, nem kívánom, hogy ilyen időket megéljünk, de ha ilyen idők vannak, akkor mi is választás elé kerülünk. Ez egészen biztos, hogy melyik, mi fog dominálni. És merünk-e esetleg mondjuk lemondani előnyeinkről, vagy akár a biztonságunkról azért, hogy másoknak segítsünk. Ugye ez most már úgy néz ki, hogy nagyon messze megy a verseny kérdéstől, de hát a túlélés is egy verseny, nem?
Igen.
És ez egyre inkább egyébként kérdés lesz, hogy ki az, aki életben marad. Szóval ezek, én azt gondolom, hogy nem csak olyanok, hogy hát jól érezzük magunkat, mert látom, hogy jól érzik magukat, és ennek örülök, hanem hogy tulajdonképpen gondolkodunk azon, hogy lehet jobban élni. Meg igazából a gyerekeinknek is. Na, ez még egy nagyon izgalmas kérdés, ugye? Mert mi azt hiszem, így nagyjából egy korosztály vagyunk, kis szórással, de fiatal, tizenéves, nem nagyon van itt, ugye, meg 20 éves. És én aggódom például értük, akik még ezeken nem gondolkodnak. Tehát annyira nem ez az ő világuk, ugye? Nekem is van egy 15, 17, meg 19 éves gyermekem, és amikor ezeket így finoman megpendítem, akkor mondják, hogy apa, hát ez nem, nincs. Ez akkor volt, igen, nincs, nem komoly. Nem komoly dolgok ezek. Igen. És félő, hogy őket teljesen készületlenül érik ezek a helyzetek. Nyilván meg lehet tanulni, de...
Ja, csak egy kényszerű.
Hát ebben a média is sajnos, de nagyon...
Igen.
Pontos.
Sajnos.
Igen, igen.
Mert nem a jó példát mutatja.
Igen, igen. Szóval azért is... Én például keresem a megoldást, hogy hogyan lehet fiataloknak erről beszélni, vagy nem csak beszélni, mert jó, hát meghallgatják, ha kénytelenek, meghallgatják, de hogy hogyan válik ez az ő belső tulajdonságukká, hogyan válik ez belső értékké, hogyha hirtelen helyzet van, akkor ez ne legyen kérdés nekik, hogy...
Adottság?
Biztos, hogy aki egy ilyen családban nő fel, vagy ilyenek az ősei, akkor azért ő könnyebben válik nyitottá erre, ugye?